Olvasmány Sámuel második könyvéből. Amikor Dávid király elhatározta, hogy Jeruzsálemben templomot épít az Úrnak, még akkor éjszaka az Úr szózatot intézett Nátán prófétához. Menj és mondd meg szolgámnak, Dávidnak. Ezt mondja az Úr. Ha majd napjaid vetelnek, és megtérsz atyáidhoz, megtartom a magvadból származó utódat, és megszilárdítom királyságát. Ő házat épít nevemnek, én meg minden időre megszilárdítom királyi trónját. Én az ő atya leszek, ő pedig az én fiam. Házad és királyságod örökre fennmarad, színem előtt, trónod örökké szilárd marad. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen hála.
Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levélből. Testvéreim, az az ígéret, hogy Ábrahám utódai öröklik a világot, nem a mózesi törvénnyel, hanem a hitből fakadó megigazulással kapcsolatban hangzott el. Azért a hittel kapcsolatban, hogy kegyelméből legyen. Így lett az ígéret minden utód számára biztos, nem csak azok számára, akik alá vannak vetve a törvénynek, hanem azok számára is, akik Ábrahám hitéből valók. Nekik mindnyájuknak atyja ő Isten előtt, amint az írás mondja róla. Sok nép atyává rendeltelek, mert hit abban, aki életre kelti a halottakat, és létet ad a nem létezőknek. A reménytelenségben is reménykedve hitte, hogy sok nép atya lesz, Isten ígérete szerint. Nagy lesz a te nemzetséged. Ez szolgált megigazulására. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen hála.
Az Úr legyen veletek.
És a te veled.
Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus szülei évről évre fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus 12 esztendős lett, az ünnepi szokás szerint szintén fölmentek. Az ünnepek elmúltával hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban ott maradt Jeruzsálemben, anélkül, hogy szülei észrevették volna. Azt gondolták, hogy az úti társaságban van. Már egy napi járásra voltak, amikor keresni kezdték a rokonok és ismerősök között. Mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték. 3 nap múlva találták meg a templomban. A tanítómesterek között ült, hallgatta és kérdezgette őket. Aki csak hallotta, mód felett elcsodálkozott értelmességén és feleletein. Amikor szülei megpillantották, nagyon meglepődtek. Anyja így szólt hozzá, fiam, miért tetted ezt velünk? Látod, atyád és én bánkódva kerestünk. Jézus ezt felelte nekik, miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem atyám dolgaiban kell lennem? Ők azonban nem értették, hogy mit akar ezzel mondani. Akkor követte őket, lement velük Názáretbe és engedelmeskedett nekik. Ezek az evangélium igéi.
Áldjunk
téged,
Krisztus!
Kedves testvérek! Ha egészen szorosan értelmezzük, akkor a mai olvasmány inkább Krisztus király ünnepét alapozza meg, mint Szent Józsefét. Ennek a jövendőlésnek a beteljesedését ugyanis a zsidó nép hiába várja mind a mai napig. Már nem csak a királyság szűnt meg, de talán még a Dávidra visszamenő családfát sem tudja igazán igazolni senki. A történelem vihara elsodorta ennek a lehetőségét, és talán a jövendőlés beteljesedését is. Azt egészen biztosan nem, mert maga a Szentírás magyarázza a Szentírást. Az angyali üdvözlet ugyanis egyértelművé teszi, hogy Isten az ember élet fiában váltja valóra azt az ígéretet, amit Dávid király kapott. A dinasztia, ami emberi leszármazás révén valósul meg, végül a lelkiekben lesz Isten akaratának a teljesedése. Isten, aki népének királya volt, ami Sámuel prófétától nem követeltek földi királyt, ilyen módon, mondhatnánk, szerezte vissza a trónját, valósította meg az örök királyságot. Szent József ennek az ígéretnek a megvalósulásában közvetítő szerepet kap. Mind a két családfa, Szent Mátéé és Szent Lukácsé is Józsefre vezeti vissza Jézus leszármazását, mert a zsidóknál az apai ág volt a döntő. Szent Lukács világosan meg is vallja, József fiának tartották, akinek ősei. Ezzel az emberi feltételezés és vélekedés szerint mutatja be a királyi leszármazását Jézusnak. Ugyanakkor éppen az angyal szavai igazolják, hogy Isten nem csak a látszat szerint, hanem a vér szerinti leszármazásban is tartotta magát a Dávidnak tett eskühöz. Az angyal ugyanis ezt mondta Szűz Máriának, méhebben fogansz, fiút szülsz, Jézusnak fogod hívni, nagy lesz ő, a magasságbeli fia. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak trónját. Ebből világos, hogy maga Szűz Mária is Dávid családjából való. Az ő atya nélküli gyermekére mondja az angyal, hogy atya Dávid. Mellette még a névadás jogát is az édesanyára Máriára bízza. Tehát a világ vélekedése ugyan helyes, hogy Jézus Dávid családjából való, csak mégsem tudja a valóságot pontosan. Ezért mondja majd a veled vitatkozó zsidóknak az Úr Jézus, ismertek engem, azt is tudjátok, honnan vagyok, pedig én nem jöttem magamtól, hanem az igaz küldött engem. A szentmise olvasmánya tehát az emberi vélekedést és a jogot veszi alapul, amikor Szent Józsefet úgy mutatja be, mint aki által beteljesedik az isteni ígéret. Az evangélium teszi egyértelművé a 12 éves Jézus szava, hogy itt nem jogszokásról van szó, hanem Isten titokzatos akaratának teljesedéséről. Szűz Mária ugyan Jézus atyának mondja Józsefet, a közfelfogáshoz alkalmazkodva, de Jézus pontosítja, nekem atyám dolgaiban kell lennem. Dávid király elhatározta, hogy Jeruzsálemben templomot épít. Meg kell vallani, hogy elég merész elhatározás volt ez a királytól. Ezzel ugyanis a Mózesnek adott utasítást változtatta meg. Mózes könyve leírja, hogy pontos utasítás szerint kellett elkészítenie a Szent Sátor minden részletét. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, Isten külön tehetséggel megáldott mesterembereket adott Mózes mellé. Természetesen a templom is a nomád, vándorló élethez alkalmazkodott, hordozható, könnyen felépíthető volt. Az pedig magától értetődő, hogy a zsidók szemében magának a szövetségnek a megjelenítője. Sok viszontagság között mutatta meg Isten, hogy valóban népe között lakik, és kérésüket meghallgatja. A Szent Sátor a biztonságot, Isten védelmét jelentette népe számára. Ilyen körülmények között ennek megváltoztatása nem csak merész elhatározás volt, de a király hatalmának a megnyilatkozása is. Mert szakítani a megszokottal, a hagyományossal. Igaz, ez más vonatkozásban is megmutatkozott, hiszen a liturgiában is újításokat hozott Dávid zenekar és énekek alkalmazásával. Ugyanakkor józan gondolkodását és öntudatosságát is igazolja, miután Isten nem csak földet adott népének, hanem le is telepítette őket, és ezzel megszüntette a vándorlást, ehhez kellett alkalmazkodnia az élet minden vonatkozásának. Jogos volt azt a következtetést levonni, hogy az Isten tisztelet helye, módja sem maradhat a régi. Ugyanakkor a templom egyben a főváros kialakítását is segítette. A király Istentől való hatalmát jelezte, hogy aki Isten elé járul, egyben a király elé is jön. Eddig a bírák, de Saul király is úgy szolgálta népet, hogy közöttük élt, oda ment, ahol szükség volt rá. Ugyanígy a Frigyláda is, hol itt, hol ott kapott elhelyezést. A főváros kiépítése és a templom helyének rögzítése tudatosította a népben, hogy ők Isten szolgái, és a király uralkodik fölöttük. Az Úr szózatot intézett Nátán prófétához. Nátán próféta származásáról semmit sem tudunk. Egyszer csak felbukkan Dávid életében, éppen itt a templomépítés gondolatánál. Ettől kezdve fontos szerepet tölt be a király életében, hiszen ő feddi meg a királyt házasságtörése és Uriás fondorlatos megölése miatt. De neki köszönhető az is, hogy a most elhangzó jövendőlés teljesedését végbe vitte, amikor trónra segítette Salamont. Megírta Dávid történetét, és Salamon krónikása is volt. Dávid mellett beteljesítette nevének jelentését, Isten ajándéka. Mondd meg szolgámnak, Dávidnak. Ez az isteni üzenet egyben figyelmeztetés is a király számára. Korábbi győzelmei, hirtelen fölemelkedése és az egész Izrael fölötti uralma ellenére is csak szolga, Isten szándékainak megvalósítója. A templomépítés hirtelen elhatározása arra utal, hogy a király hatalmának tudatában arról is megfeledkezett, hogy megtudakolja Isten szándékát és kérje a beleegyezését ennek a tervnek a megvalósításához. Így a próféta üzenete alázatra inti Dávidot, és annak tudatosítására, hogy Isten akaratából és segítségével jutott királyi hatalomhoz. Ez a nagyra vágyás, a hatalom mámora még a továbbiakban is elragadja Dávidot, akár Batseba elcsábításánál, akár a népszámlálás elrendelésénél. Talán ez is indok lehetett a templomépítés letiltására, bár a proféta a sok véres hadakozás nevezi meg indoknak. De az isteni üzenet azért világosan alázatra intő, én elhoztalak téged a legelődől a juhak mögül. Megtartom a magvadból származó utódodat, megszilárdítom királyságát. Ha ennek az ígéretnek a politikai hátterét nézzük, látható a hatalomért folytatott harc. A bírák korában a vezetők, a győztes csatákat vívók után nem maradtak dinasztiák, uralomra törő családok. Gedeonnak ugyan felajánlották a királyságot, de ő alázattal visszautasította ezt. Ezzel azonban megjelent az a törekvés, hogy egy család uralkodjék az egész ország fölött, uralkodó dinasztiát építsen ki. Ennek szellemében írtották ki Saulnak, az első királynak a családját, és a későbbiekben is sok vér folyt ki a hatalom megszerzése és megtartása miatt. Isten beavatkozik az emberi történésekbe, mert ő Dávid családját akarja látni a trónon. Jutalom ez, hiszen Dávid minden gyöngesége és botlása ellenére is istenes király volt. Ő házat épít nevemnek. Istennek tehát nem Dávid terve ellen van kifogása, hanem a megvalósítás ellen. Talán a háttérben még az a gőgösködő gondolat is meghúzódhatott, hogy a királyat házat Istennek, és így a saját nevének szerez dicsőséget. Ezért hangsúlyozza a prófétai szó, hogy az utód majd Isten nevének épít házat. Ez egyben Isten előrelátó és tapintatos intézkedése, nehogy pogány példára a király istenségnek képzelje magát. Isten nevének épül a templom, azaz Isten dicsőségére. Ez azt is jelenti, hogy nem Istennek van szüksége templomra, legyen hol laknia, ne maradjon áldozat nélkül, hanem az embernek. A templom olyan hely, ahol összejöhetnek közösen dicsérni Isten, és ajándékaikat, kéréseiket és háladásukat eléje terjeszteni. megszilárdítom királyi trónját. Dávid családja házat építhet Istennek, Isten pedig jutalmul királyi házat képez Dávid családjából. A prófétai szó értelmezhető politikai szempontból is, nem ragadhatják el az uralmat Dávid házától. Nyilván maga a király is, és családja is ilyen értelmenben vette Isten üzenetét. Arra a sokkal mélyebb jelentésre nem gondolhattak, amit majd Gábor angyal szavai tesznek világossá. A mindenség királya emberi testét Dávid leszármazottai által veszi magára. Én az ő atya leszek. Hogyan is merészelte volna ezt szó szerint értelmezni bárki is az Ószövetségben? Csak a beteljesedés mutatta meg, hogy Isten a szavát a maga teljességében tartja meg. Az örök uralkodó Isten fia lesz. Inkább atyai jóindulatnak és oltalomnak értelmezték ezt annak idején. A politikai bukás ezért volt annyira tragikus a zsidó nép számára, és ezért várja annyira megígért királyt, még mindig a maga emberi elgondolásához ragaszkodva. Örökre fennmaradt színem előtt. Isten terve és ígérete messze túlhaladja az ember reményét és elgondolását. Isten mindig többet ad, mint amit mi remélni vagy kérni tudunk. Hát ez bátorítson minket a nagybőjt idején is, lelki ajándékok kérésére. Amen. Testvéreim, Szent Józsefnek, a Szent Család gondviselőjének, a munkás élet eszményének ünnepén terjesszük kéréseinket mennyei atyánk elé.
Szent József közbenjárására oltalmazd meg, Urunk, egyházadat az egész világon.
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Az emberiség vezetői Szent József bölcsességével gondoskodjanak a népek nap családjáról.
Kérünk téged, hallgass meg minket!
A názáreti otthon békéje és meghitt öröme töltse el családjaink életét.
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Szent József hite, egyszerűsége és Istenben vetett bizalma legyen a családapák eszményképe.
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Szent József követésével szenteljük meg mindennapi munkás életünket.
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Fordíts imádságunkat azok javára, akik közbenjárásunkat kérték, hallgass meg, Urunk!
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Istenünk, te Szent Józsefet példaképül adtad nekünk a család élet megszentelésére. Add, hogy a mi fáradozásunk is a te dicsőségedre, családunk és embertársaink javára váljék. Krisztus a mi Urunk által.
Amen. Ima 9. Imádkozzunk együtt a koronavírus járvány megállításáért.